világsírból felkelt, Jézus nagy királyunkat, magasztaljuk őt, de legyen áldjuk együtt, az, ki most is itt van, Jézus nagy megváltunkat, magasztaljuk őt, csak őt. Ó, Jézus dicsérünk, imádunk téged,
és ilyen fiatalos lendülettel énekelhetünk, szolgálhatunk az Úrnak. Köszöntöm azokat, akik innen a városból jöttek el, és megtiszteltek bennünket, hogy ezen az alkalommal együtt lehetünk. Köszöntöm azokat a fiatalokat, akik Ákosról érkeztek, meg akik még elkísérték őket. Az Úr áldjon meg benneteket is. Köszöntöm szeretettel talán azt, aki a legmesszebbről jött, Mike Sámuel testvér Kecskemétről érkezett. Köszöntjük szeretettel, ő fog igével szolgálni, és a hétvégén közöttünk lesz. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg közöttünk. És kívánjuk azt, hogy érezzétek jól magatokat itt ma este. Énekelni fogunk, majd bizonyságtevéseket hallgatunk meg, amikor fiatalok elmondják azt, hogy Isten mit tett az életükben, hogy avatkozott be az életükbe, hogy változott meg az életük, és majd meghallgatjuk az ige szolgálatot Mike Sámuel testvér részéről.
Yeah.
pénzt, a kincseket, állítod ez a szép élet. Hajszol a vágyon előre magasba, napjaid egyedül élet. Elhajtotta a tég a lelket, Krisztus szaván, eltelette nem váró visszatérését. Yeah.
Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az alkalomra. Mindenkinek nagyon örülünk és kívánjuk, hogy érezzétek itthon magatokat köztünk. Én személy szerint, ha el kéne így idővonalszerűen mindent elmondjak, amit Isten tett az életemben, akkor nagyon hosszú lennék, ezért inkább arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amiből engem megszabadított. Én régen, főleg egészen 7. osztályig nagyon szerettem azt csinálni, amit mindenki csinál. Így másokat idegesíteni, bosszantani, így páran összefogni, és utána oda menjünk valakihez, és bosszantani, csúnyán beszélni, sokszor káromkodni is, mert azt hittem, hogy ezzel jobban oda tudom neki mondani, mikor esetleg rosszat tesz nekem, vagy idegesít. Nagyon könnyen fel tudtam idegeskedni, és olyasmiket tenni is, amik nagyon bántóak voltak. Sokszor benne voltam verekedésekbe, és problémáim is lettek emiatt. Szüleimmel is csúnyán viselkedtem, nem csak, hogy ellent mondtam nekik sokszor, vagy tiszteletlen voltam velük, de szégyent is hoztam rájuk mások előtt. Aztán volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy amit Isten nekem akar adni, az az út, amit nekem elkészített, elcsüggettem ezen, és nagyon nehéznek tartottam. Azt mondtam magamba, hogy én ezt nem tudom megtenni, és lázadni kezdtem ellene. Nem imádkoztam nagyon sokáig az imaházba is, se azért jöttem el, hogy vele találkozzak. Nagyon sokáig, hónapokon keresztül nem is akartam hallani Istenről, ideges voltam, mikor erről beszéltek. És hála legyen Istennek, ezeket mind megbocsájtotta nekem. Ezt nem mondhatom, hogy tökéletes vagyok, vagy bármikor is tökéletes leszek, soha nem leszek tökéletes. Számtalan hibám van. Sokszor van most is, hogy mikor a szüleim azt mondják nekem, hogy tegyem ezt, vagy tegyem azt, eléggé morogva teszem azt, vagy nem tetszik, amit mondanak. Mostan is megtörténik, hogy mikor nagyon felidegesítenek, akkor nem úgy reagálok, ahogy kéne, ahogy méltó lenne Isten gyermekéhez, de ahogy az énekben is énekeltük, hinni kell, hogy Isten megbocsát nekünk. És nagyon hálás vagyok, hogy minden ilyen baklövésemet, melléfogásomat megbocsátja nekem. És neked is, nektek is ugyanúgy meg tud bocsátani. Bármilyen rossz életet is éltek, bármit is követetek el. Bármi véleménye van az embereknek rólatok, Isten, hogyha őszintén megbánod, és tényleg a szívedbe átértékeled, és azt mondod, amit tettem, az rossz volt, és elhatárolódsz ezektől, akkor meg tud neked bocsátani, és neked is tud egy új életet adni, és én is szeretnélek bátorítani, hogy ma lesz egy lehetőség erre, hogy új életet kezdjél. Ez
Sziasztok, a nevem Nagy Dániel. Hát több értelemben is nagy vagyok, de inkább ezt hagyjuk. El szeretném mondani, hogy hogyan is tértem meg, hogyan munkálkodott Isten az én életemben. Hát ebbe az imázba járok én, amióta csak az eszemet tudom, de ez úgy nem számított, mivel ugyanúgy benne voltam minden rosszban, káromkodtam, csúnyán beszéltem, engedetlen voltam szüleimmel, annyi bosszúságot okoztam sok embernek, és persze loptam is. Ez egészen addig ment így, amíg egyszer a Jóisten egy próbát engedett meg az én életemben. Rajta kaptak egy lopáson, aminek egész nagy következményei is lehettek volna, de megúsztam mégis. Tudtam én, hogy ez nem jó, amit teszek, meg ahogy élem én az életemet, meg amiket teszek, ez úgy nem számított. Akkor, mikor ez az eset megtörtént velem, úgy éreztem, hogy hát ez most nem tetsző volt is, nem volt tetsző Istennek, nagyon szégyeltem magam, és akkor este leborultam, imádkoztam, bocsánatot kértem a Jóistentől, hogy ilyet tettem mégis. Másnap elmentem Szűcs Sándor lelkipásztorhoz, és beszélgettünk, ez olyan jó érzés volt nekem is, hogy tényleg van kivel imádkozni, kihez jönni, és letettem bűneimet. Hát azóta sokszor elbukok, de fel tudok állni, mert Isten velem van, segít nekem, és azt kívánom nektek is, hogy ezen a mai délutánon, estén tapasztaljátok meg, milyen jó az Isten szeretete, és hogy itt van velünk. Amen.
Köszöntelek benneteket szeretettel. Örvendek annak, hogy ilyen szép számban vagytok együtt, és olyan jó volt veletek Isten dicsérni és imádni. Hadd kezdjem egy humorosabb dologgal. Mihály falva magasságában, az már az én otthonomtól olyan 230 kilométerre van. Nézek hátra a kocsiba, hogy mit kéne fölvegyek én ma este ide közétek, hát fiatalok közé. Látom, hogy a válfámat, meg az, mindazt, ami azon volt, az otthon maradt. Úgyhogy holnap az ifjúsági vezetőtök ruhába fogok virítani, úgyhogy ne lepődjetek meg, csak a fejünket cseréltük le holnapra, tehát vicces helyzet. Egyszer jártam még így az életben, egy szifrábot esküvőre mentünk. És hát nem tudom már akkor, talán a bátyám húzott ki a csávából, de na hát ezt nem hagyhattam ki. Örvendek, hogy veletek lehetek, és szeretnék mindössze két rövid ígét olvasni a Bibliából nektek. Mind a kettő könnyen megjegyezhető, két igevers. És ennek alapján fogom nektek Isten üzenetét mondani. A János evangélium a 10. részéből, és a János első levele 5. részéből. János evangélium a 10. részéből, olvasom Isten igét, ülve hallgassátok, most az előbb álltunk, úgyhogy hallgathatjátok most ülve. A 10. fejezetből mindössze egy igevers, a 10. vers, 10-10. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Megismétlem, a tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. És a János első levele 5. részéből olvasom az ígét, a 12. verset, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Drága Jézus, köszönöm neked ezt az estét. Köszönöm azt, hogy sok fiatal van itt, aki szomjasan vár valamit. És én tudom, Uram, azt, hogy én ezt nem tudom adni saját erőmből. Igazából nincs bennem semmi olyasmi, ami nekik maradandó tud adni, csak te vagy. És kérlek, hogy hajolj most le hozzánk. Hadd éljük át azt, hogy te beszélgetsz velünk, és munkálkodsz közöttünk, Uram. Kérlek, hogy könyörülj rajtam. A Jézus nevében, és könyörülj rajtunk, hogy találkozzunk ma veled. Amen. Azt a címet adtam ennek az estének, hogy élni akarok. Ti akartok élni? Én azt látom, hogy nagyon akarunk mi élni, nem? A fiatalok meg főleg akarnak élni. És azért írtam ezt a címet így annak idején Sándornak, hogy élni akarok legalább 2-3 felkiáltójellel, mert van ma bennünk egy olyan vágy, hogy szeretnénk élni. És hadd mondjam nektek, a teremtett látható világban egyedül az ember az, aki vágyik a teljes életre. Mi csak akkor érezzük magunkat jól a bőrünkbe, hogy az életünknek van jelentősége, és van célja. És akkor érezzük magunkat jól a bőrünkbe, ha biztonságban lehetünk, és akkor érezzük magunkat jól a bőrünkbe, ha elfogadottnak érezzük magunkat. Tehát 3 dolgot mondtam, legyen az életednek jelentősége és célja, legyek biztonságban, és érezzem azt, hogy el vagyok fogadva. Így tudnám összefoglalni a teljes életet, és ez csak az embernek a kiváltsága. Az állatok ösztönlények, ők genetikailag kódolva vannak, és nem azért tesznek, vagy nem tesznek dolgokat, mert gondolkoznak értelemmel, nem terveznek. Gólyáknak nincs határidő naplők, és nem nézik meg, hogy na, most kéne menni talán Afrikába, hé, akkor menjünk. Ők azért mennek, mert erre vannak kódolva. Na, de te nem azért jöttél ide, mint ami a gólyák Afrikába mennek, ugye? Te azért jöttél ide, mert úgy döntöttél. Melyikőtök azért jött, mert úgy döntött? Nyújtsa fel a kezét. Ki? Na jó, nagyon jó. Ki az, aki azért jött, mert nem döntött úgy, rá volt kényszerítve? Szabad, várok őszinte választ. Senkit nem volt kényszerítve? Hát tiszta, szabad emberekkel van itt dolga. Igen, tehát értelmes lények vagyunk. És hadd mondjam nektek, mi vágyunk az értelmes életre. Vágyunk arra, hogy az életünk legyen értelme és célja. És ez az emberben ott van igényként. És hadd mondjam nektek, hogy ez egyfajta terhet is ró ránk. Ha egy embernek az életének nincs célja és nincs értelme és jelentősége, nagyon könnyen ki tud égni. És az egyik probléma, ami ma nagyon sok emberben ott van, ha nem találja meg az életének az értelmét és a célját, akkor megtelik a szíve szorongással, félelemmel, szégyenérzettel, bűntudattal, haraggal, dühvel. És megtelik az ember szíve, tudjátok mivel? Életfélelemmel. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy a legnagyobb félelem a világon a halálfélelem. Van egy olyan érzésem, hogy ma az a vidék, ahol én szolgálom Istent, sokkal több ember fél az élettől, mint a haláltól. Úgy érzem, hogy az emberek két prés között vannak. Az emberek egy része fél a haláltól, az élet végétől. Az emberek másik felé pedig fél az élettől. A magyar népben hatalmas az életfélelem. Nemrég anyák napja volt, és beszéltem erről, hogy már nagyon sokan félnek, irtóznak az élettől. Rengeteg emberrel találkozok, akik olyan szinten fél az élettől, hogy akkora terhet jelnek, hogy kell gondolkozzon, föl kell keljen, meg kell tervezni a napját, hogy legszívesebben belemenekülne az alvásba. Vannak emberek, akik depressziósak, félnek az élettől, és egész nap csak aludnának, csak ne kelljen gondolkozni, csak ne kelljen tervezni, mert nincs az életüknek értelme és célja. Aztán vannak, akik elmenekülnek az élettől a tudatmódosító szerekbe. Az a város, ahol szolgálom a Jóistent, az utóbbi időben megtért egy fiú a gyülekezetünkbe került, aki kábítószer függő volt, és rablásért becsukták a váci börtönbe, és ott Isten kegyelméből ez a fiú hallott az evangéliumot, és előbb kemény volt, aztán megtért. Aztán írt nekem a börtönből, hogy gyülekezetet keres, ha majd kijön. És képzeljétek, hogy eljött a gyülekezetünkbe a Bruder Gergő, és nagyon figyeltem a gyülekezetet, hogy reagál. Mondom Gergőnek, hogy tegyél bizonyságot. Azt mondja, kell mindent. Mondom, mondjál le mindent, mert most vizsgázik a gyülekezet. Majd kiderül, hogy milyen keresztények vagyunk ebben a helyzetben. És a Gergő elmesélt az életét a gyülekezetben, és a gyülekezet magához ölelt ezt a fiút. És egy nagyon érdekes dolgot élek meg az ő életében, az pedig az, hogy egy nagyon sziklaszilárd, jellemes hívember lett belőle, és minden péntek este, most már negyed magával, kim van Kecskemét főterén, és a volt bandának a társainak mondja el az evangéliumot azoknak a fiataloknak, akikkel már 10 után nem tudsz beszélgetni, mert be vannak lőve, mert isszák a kannásbort, mert tele vannak mindenféle droggal, mert annyira elviselhetetlen számukra az élet, hogy belemenekülnek mibe? Az illúziók világába. Ez egy borzasztó dolog. Életfélelem. A depresszió az az életfélelemnek egy tünete, egy mai betegség. És lehet azt mondjátok, hogy Samu, hát el vagy téved, de mi csupa jókedvű fiatal vagyunk, hát nem látod? Csattanunk itt ki az egészségtől, mindenki nagyon jól van. Halleluja, én örülök neki, de lehet, hogy fogok ma egy-két olyan fiatallal találkozni, aki talán megszólít az, amit mondnak. És szeretnék ma egy picikét erről szólni nektek. Ha azt a kérdést teszem fel neked, hogy miért élsz, akkor milyen választ tudnál adni? Gondolkoztál ezen? Szoktál rá gondolni, hogy miért élsz? Nagyon csend. Ha azt kérdezem tőled, hogy tehetsz te arról, hogy élsz? Nem igazán. Mostanában jár hozzánk a barátkozónkra egy asszony, 3 gyermeke van, a legnagyobbikat eltemette 10 évesen. Tele van ezen nő lázadással. És azt mondta a legutóbb barátkozók óráján, hogy én minden reggel azzal kelek, hogy bárcsak jobb lenne, ha nem ébrednék fel. És az különben is, én nem akartam élni. Mi a túrónak létezik itt a világon, nekem én nem akarok élni. Hagyjanak engem békén. Nekem minden nap egy szenvedés. Eszembe jut minden nap az, hogy meghalt leukémiában a lányom, eszembe jut az, hogy a svájci hitelfrank elvitt a lakást a házunk, a fejünk fölől. Én nekem minden nap egy küzdelem, egy harc, és ez a legszívesebben kihagynám az egészet. Nagyon kemény beszélgetéseink vannak, képzeld, amikor egy ilyen valaki van a barátkozók, és akkor bedob neked egy-két kérdést, de nagyon szeretem ezt a valakit, és hiszem, hogy meg fog térni, nagyon sok lázadás és fájdalom van a szívében. Így is lehet élni, nem? Van egy könyv, aminek az a címe, nem kérdezte tőlem senki, akarok-e élni. Szerintetek ez a cím mire utal? Mire? Látom, nagyon hozzá vagytok szokva az, hogy itt valaki beszél, és ti hallgattok. De Pátra, mire utal az? Nem kérdezte senki, hogy akarok-e élni. Aha. Igen, elégedetlenség. Más? Nem tud, mit kezd az életével. És azt mondja, könyörgöm, legalább kérdezték fogunk meg, hogy akarok-e lenni, vagy sem. Én nem kértem, hogy legyek. Ez borzasztó, ne? És ebben is az van, hogy mi az életem értelme? Miért élek én ezen a földön? Nem kérdezték meg. És tényleg nem. Van néhány dolog, amiről nem te döntöttél. Erről például nem döntöttél, hogy leszel-e vagy sem. Ugye, hogy nem? Nem. Nem tetsz róla. Ezt nem te döntötted el. Elnézést, nem arról szólt a dolog, hogy te már öntudatos spermiumként mondtad, én akarok élni, most fogok megfogalni az anyukám méhébe, és én akarok lenni. Ne! Hát mikor megszülettél, nem is tudtál magadról. Én nem emlékszem, hogy milyen volt, amikor megszülettem. Nem tudom, milyen volt. De tudom, hogy volt, mert kénytelen vagyok elhinni, különben nem lennék itt, képzeld el. De érdekes ez, hogy ezt nem mi döntöttük el. Erről valaki más döntött. Aztán azt sem mi döntöttük el, hogy fiúk vagy lányok legyünk, nem? Mikor megszületett, az első dolog, ami kiderült, hogy fiúcska vagy, lány, ez akkor azon a kiderült. Azt se te döntötted, hogy kik legyenek a szüleid, nem? Nem. Azt se te döntötted, hogy ki legyen a testvéred. Egy csomó minden nem mi döntöttünk el. Van, adva van. És nagyon sokszor lázadunk ez ellen. Ma nagyon sokan lázadnak az, hogy miért ő az anyukám, miért ő az apukám, miért ő a testvérem, miért fiú vagyok, miért lány vagyok. Már ebben is akarunk válogatni, ugye? És meg akarjuk változtatni a menetét a dolgoknak. Egyáltalán azt, hogy miért is élek? Hát én nem akartam. Nekem ez egy teher. Miért élek? Hát sok választ lehet erre adni. A legjobb válasz, mikor valaki azt mondja, hogy azért élek, mert a szüleim akartak és örültek nekem. Van köztetek ilyen? Igen? Van? Van. Hát ez nagyon jó, nem? Akartak, és vagyok, és mikor megszülettem, örültek nekem, és még most is örülnek, nem csak ők megszülettek. Ez nagy dolog. Még most is örülnek nekem. Örülnek nekem a szüleim. Hát ez nagyon jó. Aztán találkoztam olyan fiatalokkal az életben, akik azt mondják, hogy hát engem a szüleim olyan nagyon nem akartak. Hát úgy besikerült. De mikor megtudták, hogy jövök, azt mondták, hogy jó van, na örülünk neki. Ez se rossz, nem? Hát szerintem nagyon jó. Oké, nem vártuk, nem számítottunk, de már jön, hát akkor örülünk. Elfogadjuk, ünnepeljük az életet. Isten adta, és elfogadjuk. Hát de vannak nehezebb műfajok, tudod? Találkoztam olyan fiatallal, aki azt mondta, hogy se nem akartak, se nem örültek nekem. És nagyon nem akart élni ez a fiatal. Többször öngyilkossági kísérletet követette, begyógyszerezte magát, és mondom, miért nem akarsz te élni? És akkor elmesélte azt, hogy az anyukája veszekedett az apukájával, amikor ő azt hitték, hogy nincs otthon, arról szólt a cirkusz, hogy tudod, hogy az Ildikó is azért maradt életben, mert eltévesztetted az időpontot az abortuszról. Hát azért nem egy szívderítő dolog, ugye? Egyetlen egy mondattal megkérdőlezték ennek a fiatalnak a létezését, nem? Azt mondták, hogy megvan kérdül ez az életed értelme, nem? Borzasztó. Aztán nem egy olyan fiatala beszélgettem, akinek megkérdőlezték a nemét a szülők. Leigondoztam olyan leszbikus hajlamú lányt, aki elmondta, hogy az apukája mindig ezt mondta, hogy de kár, hogy nem fiúnak születtél. Hát de kár, hogy nem fiúnak születtél. És egy mondat elég volt ahhoz, hogy kihúzzák a szőnyeget alól, és azt mondják, hogy bocs, de akartunk, csak nem lánynak. És akkor a szegény fiatal ezzel küzdött. Egy táborban találkoztunk, ahol megkeresett, és imádkoztunk, aztán megkerestem az előjáróját, és elmondtam neki, hogy figyelj ide, beszéld meg a feleségeddel, erre a gyerekre oda kell figyelni. Ti lesztek a pót szülei. Te leszel a pótapja, és a feleséged tudtával meg fogod őt dicsérni, meg fogod őt hívni magatokhoz, és elmondod azt, hogy te egy értékes lány vagy, téged az Isten szeret, te egy vonzó, szép fiatal vagy. Mert teljesen geller volt a lelkében, megkérdőjelezték. Jó hírem van. Ez a lány férhez ment. Jó hír. Képzeljétek el, begyógyult az a seb a lelkén. Mert valaki megerősítette, hogy igen, téged az Isten lánynak teremtett, akart, örül neked, szeretünk téged. És tudom, hogy többen vagytok itt olyanok, akik nem mind olyan családban nőttetek fel, ahol kifejezetten örültek, vártak. Vagytok talán nehezebb helyzetben, sokszor elcsüggettek, elfáradtok. És sokszor ti is feltek, hogy miért élek. A jó hírem az ma, hogy azért élsz, mert Isten akarta, hogy légy. Az élet forrása Isten. A te létezésed az nem az anyukádban fogant meg, hanem az Isten szívében. Az Isten szívében fogant meg a te létezésed. Akármilyen körülmények között fogantál, akármilyen szüleid vannak, akármilyen családba születtél, Isten akarta, hogy légy. Ezzel szemben a tudomány mai állása, és a tudományt ezt most tegyük idézőjelbe, úgy mondják, hogy tudományos elmélet, az, hogy te véletlen vagy. Nem. A tudomány azt mondja, az élet a Földön az véletlen. Véletlen volt víz a Földön, véletlen voltak a kémia anyagok, véletlen ide sütött a nap, véletlen olyan meleg lett a Földön, hogy kialakult ott az élet, nem? Ezt mondják ma neked az iskolában? Ezt mondják? Véletlen. Most jól esz neked ezt mondom neked, hogy te egy nagy véletlen vagy? Hogy hívnak téged? Gabi, jól esne, ugye? Borzasztó. Mert úgy éreznéd, hogy én megkérdezem azt, hogy a te emberi mi voltodat? És a tudomány már ezt mondja, ezzel bíztat, hogy barátocskám, te egy véletlen vagy. Hát ez nem esik jól. Ez nem esik jól. Ez fáj. És ha az élet véletlen, akkor ebből egy dolog fakadhat, ha nincs oka a létezésemnek, és nincs célja a létezésemnek, akkor mi marad? Nagyon nehéz meghatározni az élet értelmét. És magamból kiindulva kell meghatározzam magam. És nem tehetek más, csak azt mondhatom, hogy az élet az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. Kisajátítom az életet. Kezembe veszem, és elkezdem magamnak tervezni. Megpróbálom magamat magamból kiindulva értelmezni. Ez olyan, mintha fák nem a földben nőnének ki, hanem az égből lógatnák le őket madzagon, nem? Szerintetek meddig élne az a fa, amíg így lógatnának a földre? Egy napig se. A gyökértelen fa az elpusztul. Az az ember, aki magát magából kiindulva értelmezi, az halálra van ítélve. Nem tud mit kezdeni ezzel. És ma nagyon sok ember és sok fiatalnak a tragédiához azt mondja, ez az én életem. Azt csinálok vele, amit akarok. És nagyon sokszor unalmasnak tűnik az élet, fel kell gyorsítani, nem? Ákosnak van egy dal, ami azt énekli, hogy rövid az élet, ha gyorsítva élet. Hát hosszabb is meg egy perccel. Szedjék kis speedet, vagy csinálj valamit, hogy gyorsíts fel. Hát történjen már valami, valamit csinálni kell vele. Ha az életet magamból kiindulva értelmezem, akkor nem marad más, mint én. És hadd mondjam nektek ön értelemben, nagyon sok fiatal küszködik az élet deficittel. És engedjétek meg, hogy mutassak nektek két kis életszemléletet. Keresztelő. Bemerítés lesz majd holnap. Jó. Szóval, itt van egy pohár. És nagyon sok ember úgy gondolzik az életről, akkor megszületsz erre a földre, ez a te életed, egy tele pohár, ugye? Nem? Ez vagy te. És képzeld el, hogy az én életemben már eltelt 42 év, 43, bocsánat, mindjárt fiatal hagytam itt magam. És nem tudom, hogy mennyit fogok élni. Ha annyit élek, mint édesapám, aki csak 63 évet élt, akkor túl vagyok már több, mint az életednek a kétharmada. Ez elég ijesztő, nem? És képzeld el, mi történik az életeddel? Mi történik a pohárral? Elfogy. És akkor eljön, hogy 90 éves. Már csak egy éven van, és akkor végén mi lesz? És kidobjuk. Ez elég rossz, nem? Nagyon sokan így élnek. Gyakorlatilag a születésedtől elkezdik a visszaszámlálást. Csak az a baj, hogy nem tudod, hány évtől számlálnak vissza. És ez elég ijesztő. Ketyeg vissza fel az óra. És nagyon sokan így gondolkodnak. Az élet az enyém, és az élet elfogy. Az élet az enyém, és az élet elfogy. És minél kevesebb van belőle a helyzet, annál kétségbejtőbb. Ebben kezdek félni. Én napokban voltam többször a kórházban ezen a héten, és tudjátok, elég döbbenetes volt, mikor azt a bácsit látogattam meg, akit én ismerek, és agyvérzése lett, és nem ismert meg. És olyan döbbenetes volt látni ezt a sok idős embert. Mindenféle csövek lógtak ki belőlük, és úgy megcsapott az elmúlásnak a szele. És azon gondolkoztam, hogy ha Isten kegyelmet ad, egyszer talán én is megöregszek. Nem? Valaki azt mondta, hogy a hosszú élet egyetlen esélye az, hogy megöregszünk, nem? Másképp nem lehet megöregedni. És úgy elgondolkoztam egy kicsit ezen, mikor láttam őket. Bementem tegnap is a kórházba egy másik bácsival beszélgetni, és olyan többenetes volt látni azt, ahogy az élet úgy elmúlik, elfogy az élet. Biztos hallottatok Voltairről, aki nem hitt az Istenbe, és azt mondta, az élet az enyém, és azt csinálok, amit akarok. Isten nincs. Ő humanista volt, ateista, humanista. És azt mondta, az élet az enyém. És azt mondják, mikor meghalt, rettenetes nagy patálért csapott. Perelt azzal az Istennel, akiben nem hitt. Azt mondta, mindent odaadnék, csak hogy egy héttel meg tudjam hosszabbítani az életemet. Mert elfogyott az élete. Ezzel szemben a Biblia egészen más mond az életről. És most jön az evangélium, jó? Az evangélium az, hogy az élet nem a tied, hanem az életet kapod. Amikor megszületsz erre a föld, a pohár milyen? Üres. Igazából a szüleid neked csak továbbadták azt az életet, amit ők is kaptak. A te nagyszüleidtől, ők a dédszüleidtől, az ükszüleidtől, nem? Csak továbbadták. Nekem nincs életem önmagamban. És akkor te megfogant az anyukád méhébe, akkor Isten úgy döntött, hogy elkezd tölteni életed beléd. Nem? És az anyukák azért különleges emberek, mert míg pici voltál az anyamébe, saját magával etetett téged. Az ő saját testével táplált. Miután megszülettél, az ő testéből táplált téged, nem? És képzeld el, hogy mi történik az élettel? Isten azt mondja, hogy töltök bele. Az enyében már töltött 43 évet. A tiédben mennyit töltött? És mi történik a pohára? Mi történik? Hát megtelik. Nem? Megtelik a pohár. Ábrahám meghalt betelve az élettel. Ez csak jobb, nem? Elfogyik, elmullunk, rettenetes. Maga Depi. Te szeretnéd betelni az élettel? Az Úr Jézus azt mondta ma igében, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Egy másik fordítás azt mondja, hogy azért jöttem, hogy bővölködő életet éljenek. Ez azt jelenti, hogy Isten több életet ad neked, mint amennyire szükséged van, és hogyha én elkezdem ezt a porrat nagyon megtölteni, akkor mi lesz vele? Bocsánat, itt hál' Istennek, hogy nem padlószőnyeg van. Mi történik a pohárra? Túlcsordul. Azt mondja Dávid a 23. Zsoltárba, hogy csordultig van a poharam. Képzeld el, hogy Isten bővölködik az életben, neki valamelőle sok. Olyan sok, vagy jutott még neked is belőle. Meg nekem is jutott belőle. És adja bátran, bőven önti az életet belénk, és azért élek. Ha most megvonnál tőlem a szuszt, kész. Vihetnének. De azért élek, mert tőle kapom. És ő többet akar adni neked, mint amennyi neked kell. Akkor most jöjjön valaki segíteni, jó? Egy valakit kérek meg, jössz? Gabi, gyere. Fogd meg azt a Képzeld el, így tart alá, most csináljuk még egyszer. Látjátok? Ha elkezdem ezt a poharat megtölteni, mi történik vele? Oho! Túlcsordul és folyik a másikba. És hogyha én hoztam volna még valaki, csak elhasználtam egy poharat, összegyűrtem. Elfelejtettem, nem kell összegyűrni. Akkor folyt von tovább, egyikből a másikba. Mert csordulték van a poharam. Isten bővölködik az életbe, visszatöltheted ide. És mit csinál? Többet ad, mint amennyi kell. Találkoztam ember, aki azt mondta, hogy hogy vagy? Örülök, hogy élek. Találkoztál ilyenekkel? Én találkozok ilyenekkel. Mit jelent az, hogy örülök, hogy élek? Az mit jelent? Na, mit jelent? Azt jelenti, hogy örülök, hogy túléltem a tegnapot. Érted? És örülök, hogy jut valami nekem. Deficites az életem. Nagyon nagy bajba vagyok. Nem bővölködik. Nem csordul túl. Ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Isten azt szeretné, hogy életed legyen, és mi legyen? Bővölködj. Csak van egy probléma. Azzal kezdte Jézus, a tolva azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Van egy valaki, aki lopja az életet. Isten adja az életet. Valaki pedig mit csinál? Lopja. Addig lopja, míg belehalsz. Ezt hívják életdeficitnek. Hogy rengeteg olyan ember van, hogy nem jut még magának se, nem hogy másnak, hanem ő nem tud a házastársának élni, dehogy is, gyerekeknek meg végképp nem tud élni. Hát örülök, hogy élek, hogy magamnak tudok élni. És ez borzasztó. És ez azért van, mert mi lesz itt most? Mi történik ez a pohára? Mi történik ez a pohára? Tölthetsz bele, barátocskám, mindig ezt fogja csinálni. Hogy képzeld, hogyha nem lenne fenek a pohárnak, hát akkor tölthetnéd vízágyúval se, akkor se telne meg. Nem tartja. Mert likas, ugye? Nem áll meg benne a víz. És kész, elfolyik. Nektek azt, hogy nagyon sokan így éltek. Isten adja az életet, bővölködött az Isten, mikor megfogantál. És azt mondta, hogy akarom, hogy légy. És valaki azt akarja, hogy te minden nap úgy kell, hogy örülök, hogy élek. Bárcsak ne kéne felkelni, bárcsak ne kéne dolgozni, bárcsak ne kéne tanulni. Maga az élet, maga a gondolkodás is teher. És sokakra akkora terhet ró az, hogy célt kell határozzanak meg az életüknek, hogy azt mondják, hogy ez már önmagában egy akkora teher, hogy ettől el kell menekülni, ettől félek. Életfélelem. Az életet egyik oldalt van az életfélelem, a végén meg a halálfélelem, mint egy satú szorítja össze az elmédet, a gondolataidat, és fáj az élet. Borzasztó. Az ördnek ez a célja. És azt akarja, hogy nagyon sok ember így éljen. És hadd mondjam nektek, hogy minél több területen kerülünk az ördög hatalma alá, annál lyukasabb a pohár. Hiába veszed egy 200 literes hordót, ha az a felénig ki van fúrva, a csak 100 literes. És hogyha az ajánlán van kifúrva, akkor 0 literes. Hiába az űrtartalma 200. És hiába van akármilyen képességed és tehetséged, ha Istenben nem találod meg az életet, aki a fiú, az az élet, akkor állandó deficitte fogsz küszködni. És azt fogod érezni, hogy máró hónapra élsz. A tolva azért jött, hogy lőjön, lopjon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ezt akar Isten. Van a Bibliában egy érdekes történet egy asszonyról. Egy asszonyról, akiről megkérdezted volna, hogy hogy vagy, akkor azt mondta volna neked, hogy éppen csak, hogy élek. Volt egy betegsége. Vérvesztessége küszködött már 12 éve. A zsidó gondolkodásban a vér az életet jelentette. Ha lefordítanám a mi gondolkodásunk ezt a történetet, ez a nő életszegény volt. Folyamatosan vesztette el az életét. És ez 12 éve élt így. És néhány dolgot mondok el róla. Gazdag volt. Valószínűleg, hogy gazdag férje volt, mivel gazdag volt, megtette azt, hogy a legjobb orvosokhoz menjen. Az legyünk őszintén, nem egyenlő egyensúly esélyekkel indulnak az emberek, még a kórházba sem. Ő megtette, hogy a legjobb helyre vigyék. És az ő betegségnek volt néhány következménye. Az egyik következmény, hogy otthagyta őt a férje. A betegsége miatt nem lehetett normális házas életük, és a férje otthagyta. Innentől kezdve nulla. A nő önbecsülés és méltósága le lett nullázva. A másik nagy probléma, hogy az összes vagyon az orvosokra ment. Most képzeld el, hogy az ember mindent odaad, hogy meggyógyuljon, nem? Ha halálos beteg lenni, mindent odaadnál érte? Nem számoljuk a pénzt olyankor, ha az életünkről van szó. Ez a nő mindenét odaadta, és Lukács beismeri azt, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Lukács az orvos mondja ezt, és azt mondja, hogy minden pénzét odaadta az orvosoknak, és kapott érte mit? Nulla egészséget. Ez nem jó üzlet. Minden pénz fejébe ő várta a minden egészséget, és minden pénzé mit kapott? Nulla egészséget. Se egészség, se pénz. Hogy mondják az ilyen embernek? Halálra ítélt. Élő halott. Az ördögnek ez a víziója, ez a perspektívája. Neki tök mindegy, hogy szép lassan tesz téged tönkre, ilyen-olyan szerekkel, vagy annyira neki búsít az életnek, hogy azt mondod, hogy elég, nem bírom, a halál is jobb az élet, és a halált választod. Teljesen mindegy neki, csak hogy meghalj. Azért jött, hogy ő jön, lopjon, és pusztítson. És ennek a nőnek ez volt a perspektívája. És képzeld el, hogy minden nap arra ébredt, hogy mi mindig beteg vagyok. Vagy arra ébredt, hogy talán jobb lesz, se lehet volna felébredni már ma. Nincs bennem élet. Elfogy az életem. És jött egy nap, amikor hallott az Úr Jézusról. És azt mondta, hogy ha ruháját megérintem, meg fog gyógyulni. Titokban, hátulról, ne tudják meg. És ment. Megérintette az Úr Jézus ruháját, és képzeljétek el, hogy megérintette, de csak azt élte át a testében, hogy kezdek megtelni az élettel. Nem folyik el az életem, nem fogy el az életem, hanem kezdek megtelni élettel. Kezdek élni. Van életerőm. És már épp azon gondolkozott, hogy de jó, meggyógyultam, hazamegyek. Nem tudja meg senki. És akkor Jézus megállt, és hátrafordult, és azt mondta, hogy valaki érintett engem. Én is vitatkoztam az Úr Jézus, hogy Úr Jézus, miért kell ezt csinálni? Hát miért jött, hogy szegény asszony? Hát hagyjad, hogy menjen haza békében, nem? Miért csinál ezt Jézus? Tudod miért? Mert az a nő nem csak fizikailag volt beteg, hanem lelkileg. Lelkileg nagyon beteg volt. Nagyon beteg volt. Másodrangúnak érezte magát, a társadalomból kiközösítették, a egyházból, a gyülekezetből kizárták, a társadalomból kizárták, pénze nem volt, csak a betegsége volt. Az erőtelensége volt. Az élet is a halál mesdjén mozgott. Haldoklott, élő halott volt. Nem lehetett tudni, hogy most él vagy halott. A kettő között mozgott. És az Úr Jézus megszólítja, ezt azért teszi, mert az a nő csak fizikailag gyógyul meg, akkor nem éri el a célját. Isten teljes egészséget akar neked adni. Van Gyökösi Endének egy könyv, az a cím, hogy egészen élő, egészen ember. És az a nő elkezdett remegni, félni, és jött, hogy megvallja, hogy mi történt vele. És miért remegett? Azért remegett, mert a zsidóknál az volt a szokás, ha kidőtt egy ilyen nőről a betegsége, leordították a fejét, odavitték a zsinagóga előárójához, és utána még egyszer kiközösítették. És szegény nő elmondta azt, hogy ő hogy élt, hogy alig élt, és elmondta azt, hogy egy reménysége volt csak, hogy az Úr Jézust megérinti. És akkor várjuk, leüvöltsék a fejét. Várjuk, újból kiközösítsék. És olyan döbbenetes, hogy az üvöltés és a kiközösítés helyett az első szó, amit hall, leányom. Kinek mond ilyet az ember? A gyermekének, nem? Én ezt Flórának szoktam mondani, hogy leányom, mert ő az én lányom. Képzeld el, evangéliumot hirdetek neked, kinek a lánya és a fia vagy te? Ki? No. Szülőké? Jézus nem mondott neked ért, hogy lányom. Nem mondott neked ért, hogy fiam. Amikor Isten azt mondja neked ma este, hogy én akartam, hogy te légy, és akármilyen szüleid is vannak, akárhogy nőttél fel, akármilyen körülmények között, te az én lányom vagy, az én fiam vagy. Ezzel azt mondja, közünk van egymáshoz, nem is akármilyen. Szülő-gyerek kapcsolat. Isten, te mennyi édesatyád? Azt mondja, lányom. És a nő nem érti, hogy hogy? Hogy mond ő nekem ilyet? Lányom. A második, amit Jézus mond, a te hited megtartott téged. Mit csinált ez a nő? Kirohant és megérintette az Úr Jézust. Na most ezt nem tudom nektek megmagyarázni, a mózesi törvény ezt tiltotta. Neki nem lett volna szabad a tömegbe járnia, és főleg nem lett volna szabad hozzáárnia másokhoz, mert a zsidók utána fogták a rocs, azonnal bedobták az automat a mosógépbe, mert azt mondták, hogy mocskos, tisztátalan és szennyes. És Jézushoz hozzáér, és Jézus tudod, mit mond neki? Nem azt mondja, hogy nem szégyellette magad. Hogy mertél te hozzám élni tisztátalanul, hanem azt mondja, hogy a te hited megtartott téged. Ez a hit cselekedete volt. Ez az, hogy hitt, és kilépett, és szaladt, utolsó erejével megérintette az Úr Jézust. Hitt. A te hited megtartott téged. A harmadik dolog, amit Jézus mond neki, menj el, hogyan? Békességgel. Tudjátok, mit jelent ez? Ez a nő úgy volt, hogy jaj, csak ki ne derüljön, de jó, meggyógyultam, hazamegyek, nem tudja meg senki, nem kell nagy cirkusz csinálni, nem kell ezt megtudja más. Tudjátok, mit jelent az, hogy menj el békességgel? Asszony, kezdj el örülni annak, hogy meggyógyultál. Kezdj el örülni az életnek. Ünnepeld meg a gyógyulásodat. És ez nem csak neki szólt, nem tudjátok kiknek? Akik nézték, és már azon gondolkoztak, hogy vajon ki kell, vagy nem kell kimosni a ruhát. Hozzám ért? Nem ért hozzám. Ki kell mosni? Nem kell kimosni? És azt mondja Jézus, tudjátok, együtt kéne ezzel a nővel örülni. Ünnepelni kéne. Ahhoz, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg gyógyuljon meg. Hogy átélsz, hogy befogadtátok. Hogy teljes értékű ember. Menj el békességgel. Aztán azt mondja Jézus, bajottól megszabadulva, a görögben az volt csapásodtól. Szegény nő azt hitte, őt veri az Isten. Tudjátok, én találkozok emberek, akik azt hiszik, hogy őket veri az Isten. Ha találkoztatok ilyen emberekkel? Én találkoztam. Olyannal is, aki azt mondta, hogy miért vert meg az Isten engem ez a gyerekkel? Miért vert meg az Isten a férjemmel? Miért vert meg az Isten a feleségemmel? Miért vert meg az Isten a betegséggel? Szegény nő azt hitte, hogy 12 éve veri őt az Isten. Hát borzasztó így élni, nem? Te azt hiszed, hogy téged ver az Isten? Azt mondja Jézus, a bajodtól, a csapásodtól megszabadulva, attól a gondolkodásodtól szabadulj már meg, hogy téged ver az Isten. Téged szeret az Isten. Azért élsz. Azért nem haltál bele az elmúlt 12 évbe, mert az Isten szeret. Nem tudom, hányan vagytok itt szenvedélybetegek. Fogjai valaminek, és érzitek azt, hogy életdeficitben vagytok. És azt hiszed, hogy vele az Isten. A bajodtól megszabadulva, parancsként mondja Jézus, légy egészséges. Légy egészséges. És hadd mondjam azt az ihletés végén, hogy Jézus vére tényleg elfolyt. Jézus vére tényleg kifolyt. Jézus élete elfogyott azért, hogy a pohár ne legyen lyukas. Azért, hogy megtelj élettel. Olyan sokan küszködnek olyan bűnökkel, ahol az ördög elveszi az életet. És hadd mondjak nektek néhány dolgot. A bűneset következtében lettünk mi ilyenek, hogy elvesztettük a jelentőségünket és az életcélunkat. Isten az első embernek adott feladatot, adott célt, és a jelentősége abban rejlett, hogy Isten arca. Isten képmása, te az vagy, képzeld el. Hogy hívnak téged? Máriusz, te elhiszed, hogy te Isten képmása vagy? Hadd mondjak valamit nektek. Mind azok vagytok. Annak teremtett minket az Isten. Isten képmásának. Néha nagyon torz. Sokat gondolkoztam Bőte Csabának a titkán. Rájöttem, van egy titka neki. Az egyik titka az, hogy ő minden emberben Isten arcát keresi. És azt mondja, lehet, hogy nagyon torz, nagyon sok bűn van rajta, de valahol ott a rétegek alatt meg fogom találni. Reményik Sándornak van köze Szatmár Németihez is. Azt mondta, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem, fölötte sok-sok réteg tornyosul. Néha nagyon-nagyon torz ez a kép. Nagyon sok bűn van rajta. Nagyon sok minden rárakódik. És belenéz a tükörbe, és azt mondod, hogy hó, ez minden csak nem az. Ez nem Isten arca. De elmondtam otthon a gyülekezetbe, a testvéreknek, hogyha találkoztak mondjuk a Buder Gergő 5 éve, mikor kim volt a főtéren, be volt lőve, nem lehetett vele értelmesen kommunikálni, rabolt, kábítószerekkel kereskedett, lehet, hogy sok kívül elmenekült volna tőle, nem? Nem? Nagyon torz volt ez a kép. De ott a börtönben volt valaki, aki azt mondta, hogy benned ott van az Isten képmása. Te is Isten arcára lettél teremtve. És akkor Isten lemosta róla a bűnt, leszett ezeket a rétegeket az arcáról, felragyogott benne Krisztus. Olyan csodálatos ez, amikor elkezd Isten megmutatkozni benned. Isten arca vagy. Egy kanadai filmben van egy jelenet, két pityókás férfi rátalál egy csontrészeg nőre. Kanada, hideg, mínusz 20 fok, hó, jég, fagy. Mondja egyik a másiknak, te, ha itt marad, megfagy, vigyük be. Vigyük. Azt mondja egyik a másiknak, hát ki ez a nő? Azt mondja a másik, prostituált. Mi volt előtte? Kocsmáros. Mi volt az előtt? Hát, egy középiskolás lány. És mi volt az előtt? Egy kisiskolás. És az előtt egy óvodás. És mi volt az előtt? Hát biztos, hogy aranyos kisbaba. Akkor nem hagyjuk itt. Akkor bevisszük. Akkor bevisszük. Akkor nem maradhat itt. A tolvaj azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Az Úr Jézus azért jött, hogy megkeressen téged, meg engem. A bűneink sokféle rétege alatt. És látta bennem az Isten képmását, és látja benned is. És azért jött, hogy életet adjon. És azért jött, hogy bővölködő életet adjon. Mit jelent bővölködni az életbe? Azt jelenti, hogy van életcélod. Azt jelenti, hogy biztonságba érzed magad. És azt jelenti, hogy teljes elfogadottságban élsz. Ezt vesztettük mi el az Édenkertben. Elvesztettük a célunkat, elvesztettük a biztonságunkat, és elvesztettük az elfogadottságunkat. Jézus azért jött, hogy ezt visszaszerezze, amit ellopott tőlünk az ördög. És tudod, amikor valaki ezt megkóstolja, akkor elkezd bővölködni, nem a pénzben, ne. Az életben. Bővölködni az életben azt jelenti, hogy teljes embernek érzed magad, nem teljes embernek, hanem teljes embernek, és azt jelenti, hogy olyan szinten teljes ember vagy, hogy tudsz nem csak magadnak élni, hanem másoknak is. Tudsz másoknak, és tudsz másokért élni. Olyan jó, ha befogadod Jézust a szívedbe, mert képzeld el, hogy az ő célja lesz a te célod. Jelentősége lesz az életednek azért, mert olyan dolgokat fogsz csinálni, amik nem csak a föld életre bírnak jelentősége, hanem örökké való értékkel bírnak. El lettél teremtve. Szeretnél értékeket teremteni, erre vágyunk. Ha mi ezt nem tudjuk csinálni, az borzasztó. Értékeket teremteni, maradandó értékeket teremteni, örökké való értékeket teremteni. Erre lettél teremtve. Hogy gyönyörködöm azokban a hívekben, amikor megtérnek, és egyszer csak hozzák a barátaikat. Fertőzőképes a hitük. Van egy fiatal házaspár, nemrég tért meg. Hú, hát azok hihetetlen, hogy szeretik az Úr Jézust. Már megtért a feleség kozmetikus nője, most ér meg a másik kozmetikus nő, megtért annak az anyukája. Hát mondom, lassan wellness központot indíthatunk az imázba. És egyik mondja másoknak, és adja tovább, és azt mondja, Sámuel, nyitva van az otthonunk, gyere, kezdjünk kis csoportot. És megtért egy másik házas, az is meg akar nyitni az otthonát, már nem győzöm beindítani a házi csoportokat, mert ezek az emberek értelmet kaptak, célt kapott az életük. Legutóbbi kis csoport csak 2 hetes. Megkérdeztem nem hívő barátokat, miért jöttetek el? Azt mondták, azért jöttünk el, mert ismerjük ezt a házaspárt, aki befogadott ide minket, és tudjuk, hogyan él. És egyik elmondta, hogy 7 éves élettársi kapcsolatnak a romjait most temetem, most volt nagy cirkusz az életemben. De Tamás meg Judit másként élnek. És szeretném megismerni ezt az Istent. Nem tudom, érted? Ezek az emberek bővölködnek az életbe. Jut nem csak nekik, jut a barátuknak, a szomszéduknak, a munkatársuknak. Bővölködnek az életbe. Te bővölködsz? Ha azt kérdem tőled, hogy vagy, mi lesz rá a válasz? Örülsz, hogy élsz? Van az életednek maradandó értékes célja? Érzed azt, hogy amikor elkezdesz tenni dolgokat, azok nem csak itt földi jelentősége bírnak, hanem oda át is. És az számít igazán. Végeredményben minden itt marad. Kolozsvára volt egy nagy mafiózó, nem tudom miért temették így. Az összes terautót, luxuskocsit, mindent felsorakoztattak utána, milyen volt. Előment a hulla, utána a vagyon. Nagyon szép perspektíva. Ha így szeretnél élni, igazán csodálatos. Mondom, nem igaz. Még halálában is a rongyát ráz a szegény. Hát ez borzasztó. Hát talán akkor már nem kéne. Nem? Hogy elhiggyétek, hogy baptista lelkipásztor vagyok. Van egy régi ének. Így szól, hogy egy megmarad, mit Jézusért tettél. Minden elmúlik, de az megmarad. És ha szeretnél értelmes életet élni, akkor ma fogadd be őt a szívedbe. Fogadd be őt. Tedd őt az életed közepébe. És ő be fog tölteni élettel. Ad értelmet az életednek, ad célt, ad értelmet a napjaidnak. ad örömöt, ad neked biztonságot, és akkor azt mondja neked, hogy fiam, lányom, akkor te fogod tudni, hogy téged elfogadtak maximálisan. Neki is ezt mondta az apukája, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És erre vágy a szíved mélyén, hogy neked is ezt mondja. Az örökkivaló Isten. Gyülekezet vezetünk, egy 60 éves tanárember mindig úgy imádkozik. Mennyei édesapám. Előbb úgy bántott a filmet, hogy hát miért nem úgy mondja, hogy köl, mennyei édesatyám. Már az olyan köröstjénies. Hát mi mondja azt, hogy mennyei édesapám. Azért, mert úgy gondolja, úgy hiszi, úgy éli, úgy tapasztalja. Egy bővölködő életet él, ez az 5 gyermekes apuka, már nem is tudom, hány unokája van, és olyan csodálatos lát, hogy gyümölcsöző életet él. Legutóbb egy olyan gyereket korepetál, egy fiatal embert, akinek köze nem volt a hit, az anyukája megtért nagy okkultizmusból, és a fiút, ez a gyülekezetünk elkezdte korepetálni matekból, mert matekot is tanít. És képzeljétek el, a fiú elkezdett jönni a gyülekezetbe. Azt mondja az anyuk, hogy egész jól alakulnak ezek a matek órák. Géza mindig imádkozik ért és megáldja az Úr Jézus nevébe az óra végén. És a fiú érzi, hogy van Isten. Úgy került az imázat a templomot, lázadt az Isten ellen, de megérezte Isten atyai szeretetét. És tudom, hogy meg fog térni. Még nincs megtérve, de jön. Jön. És már elkezdett imádkozni, elkezdett beszélgetni az Istennel. Döntsd el, kinek engedsz a tolvajnak, ő lopja az életedet, vagy Jézusnak, ő adja az életet. Túláradóan, bőséggel. Gyertek, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Olyan nehéz ezeket a kérdéseket feltennem, mert tudom azt, hogy nagyon sokan vagytok itt nagyon-nagyon fiatalok, de vagytok itt nem csak nagyon fiatalok. Olyan sok mindennel tud kifosztani a sátán bennünket. Minden bűn, amivel lázadsz az Isten ellen, egy-egy lyukat ejt az életed edényén. És hiába önti beléd Isten az életet, valahol elfolyik, elszivárok, és kialakul benned ez a máról holnapra élés. Annyira jó lenne, ha meglátni ezeket a lyukakat, amiket az ördög ejtett rajtad. Lehetnek ezek konkrét bűnök, lázadások. Lehetnek. Lehetnek ezek függőségek, szenvedélyek. Hadd szólítsa meg a fiúkat, pornográfia, attól való függőség. Az életerőid, az ifjúságod erre megy el. Lehet ez nagyon súlyos önértékelési probléma is. Olyan sok fiatal van, lehetne boldog, örömteli, teljes. Minden okod meg lehetne rá. És valahol geller van az életedbe, belenéz a tükörbe, és elégedetlen vagy, lázadsz. Gyűlölöd magad, utálod magad. Nem tudsz örülni annak, akinek Isten teremtett. Valahol elfolynak az erőid. Rossz tükörbe nézel, görbe tükröt tartanak eléd az embertársak. Olyan jól lenne ma a tökéletes tükörbe nézni Jézusba. Ő a tökéletes tükör. Nem tudom, milyen bűnökkel küszködtök, nem tudom, milyen szenvedélyekkel, nem tudom, milyen érzelmi problémákkal, félelemmel, szégyenérzettel, szorongással, bűntudattal, haraggal, tehetetlenséggel, dűvel, elégedetlenséggel. Mindezek olyan dolgok, amik lopják az életünket. Jézus azért jött, hogy megbocsásson. Azért jött, hogy megtisztítson. És azért jött, hogy meggyógyítson. Hogy teljes életet élj. Hogy az ő arca légy. Az ő képmása. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked ezt az estét. Köszönöm, hogy együtt lehetünk a te jelenlétedbe. Köszönöm, hogy benned van az élet. Köszönöm, hogy te vagy az élet. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtam is, Uram. Szeretnék megtelni veled. Bocsásd meg azt, amikor csak magamnak élek, mikor magam körül forgolódok, mikor magamba vagyok elfoglalva. Bocsásd meg az önzésemet. Köszönöm, Uram, hogy nem csak másoknak akarsz szólni, hanem hozzám is szólsz. Kérlek téged, ajándékozz meg bennünket túláradó, túlcsorduló élettel, teljes élettel. Hadd tudjunk a mi nemzedékünkben olyan életet élni, amelyet a dicsőségedre való. Kérlek, hallgass meg, és kérlek, Uram, hogy ott, ahol bűnök vannak, érzelmi zűrök, nyomorúságok, jöjj és tapints oda a fájó pontokra, szabadíts és gyógyíts, oldozz föl a bűnök alól, oldozz föl a megkötöttségek alól, és ajándékozz meg a te túláradó életeddel. Amen.
Hirtelen